Hölgyeim és uraim, kedves közönségünk! Köszöntjük Önöket a Mindentudás Egyeteme 7. szemeszterének mai előadásán, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kozma László előadójában, valamint köszöntjük a rádiós és televíziós közvetítés hallgatóit, nézőit. A Mindentudás Egyeteme 2002 ősze óta tartja nagy sikerű előadásait, amelyeken a legkiválóbb magyar tudósokkal találkozhat a tudomány iránt érdeklődő közönség. Az előadások alapján készült rádiós és televíziós műsorok, napilapok és folyóiratok cikkei, valamint a program saját honlapja, a hazai tudományos ismeretátadás legtöbb nézőt, hallgatót, olvasót vonzó formái. A Magyar Tudományos Akadémia tudományos vezetésével és a Magyar Telekom társadalmi szerepvállalásával megvalósult program sikere a folytatásra ösztönzi az alapítókat. Célunk változatlan, a magyar tudomány különböző területeinek aktuális kérdéseiről, eredményeiről minél szélesebb rétegeket tájékoztatni, népszerűsíteni a tudományt és ismertté tenni a magyar tudósokat. Ennek fontos eszköze, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudományos közönsége között, ezért Önöknek lehetősége van arra, hogy kérdésüket feltegyék az előadónak, aki erre természetesen válaszol, de erre lehetősége van a rádióhallgatóknak és a tévénézőknek is, mégpedig a Mindentudás Egyeteme honlapján, a www.mindentudás.hu oldalon. A mai előadás az elliptikus görbékről, néhány alapvető tulajdonságukról és a velük kapcsolatban felmerülő kérdésekről szól. Előadónk matematikus, az MTSZTAKI Informatika Laboratóriumának vezetője, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem algebra tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, az MTA levelező tagja. Felkérem Rónyai Lajost, hogy tartsa meg előadását.
Köszönöm szépen, és jó estét kívánok mindenkinek. Hölgyeim és uraim, a mai előadás mottójául Márton László egy nagyon szép könyvéből, a testvériségből választottam egy idézetet az első kötetből. Ez így szól. Nincs oly tünemény, ha még annyira szabálytalannak látszik is, amelyet ne lehetne szabályba foglalni. A történet menete pedig nem egyéb, mint egy szabály hallgatólagos felismerése. Nos, a tünemény, amiről szólni akarok, az elliptikus görbék világát jelenti, és valóban a velük kapcsolatos szabályok, vagy ahogy a matematikusok mondják, tételek, esetenként sejtések adják az ő történetüket. És ennek a történetnek néhány epizódját szeretném most felvillantani Önök előtt. Először a néhány görbékkel kapcsolatos alapfogalomról fogok szólni, főképpen azért, hogy a továbbiak követhetők, érzékelhetők legyenek. Szólok például arról, hogy ezeken a görbéken, ezek pontjain definiálható, meghatározható egy olyan művelet, ami hasonlít az összeadásra. Jelentős részben ennek köszönhető például az, hogy ezeket a görbéket igen jól lehet használni a rejtjelezés, a titkos kommunikáció területén. Szólok az elméleti jelentőségükről is. A egyik legfontosabb, nevezetes, nyitott matematikai kérdés a Birch-Swinnerton-Dyer sejtés velük foglalkozik. Ez egy olyan nagy jelentőségű kérdés, hogy egy a nevezetes alapítvány 1 millió dolláros díjat tűzött ki a megoldó jutalmazására. Aztán a nyitott probléma után szólni fogok arról, hogy milyen szerepet játszottak egy mára már megoldott rejtély a Fermat sejtés megoldásában. Végül pedig arról ejtenék szót, hogy miként segítettek néhány éve SR egy különös képének, a képtárnak a megértésében. A nyugati gondolkodás nagy egyéniségétől, René Descartes-tól származik a koordinátarendszer gondolata. A síkon két egymásra merőleges egyenes adja a koordinátarendszer tengelyeit, és a koordinátarendszerben az alakzatok számpárokkal írhatók le. Egy kis animációt nézünk. A hagyomány szerint Descartes egyik betegsége alkalmával nézte a legyeket a mennyezeten, És akkor jött neki az a gondolata, hogy egy lead-nek, ami most a pontot személyesíti meg, a helyzetét teljesen meghatározza, két egymásra merőleges oldalfaltól való távolsága, ami ugye ugyanaz, mint itt ettől a két tengelytől, ez az a két tengelytől való távolság, jelen esetben 3 és 2 egység, úgyhogy ennek a pontnak a koordinátái 3 és 2, azonosítható a 3-2 számpárral. A koordinátarendszer rendkívül termékeny gondolatnak bizonyult. Segítségével a geometriai alakzatok számokkal írhatók le, és a számokon keresztül a vizsgálatokba bevonható például az algebra is. Mindenki számára ismerős, egyszerű alakzatok, az egyenes és a kör. Az ilyen alakzatok a koordinátarendszerben egyenlettel írhatók le. Itt az y egyenlő x plusz 1 egyenletű egyenes és egy kör látható. Például az egyenes pontjai ugye azok lesznek, amelyeknek az y, a függőleges koordinátája egyel nagyobb, mint az x koordinátája. A egyenletekkel való kapcsolatot tovább hangsúlyozva, a 0-1 pont az közös pontja a két alakzatnak, ami abban látszik, hogy az x egyenlő 0, y egyenlő 1, az mind a két egyenletnek megoldása lesz. A mai előadásunk bizonyos értelemben a következő lépést jelenti. Ugye az egyenes az elsőfokú egyenlettel írható le, a kör másodfokúval, a elliptikus görbék, amelyekről ma beszélni akarok, bizonyos harmadfokú egyenletekkel írhatók le, alkalmas koordináta rendszerben, ilyen y négyzet egyenlő x köb meg ax plusz b alakú egyenletük van, ahol az a és b számok, még teljesül az a-ra b-re egy összefüggés, amivel ma nem lesz sok dolgunk, lényegében azt biztosítja, hogy az alakzat sima legyen, ne legyen töréspontja és önátmetszése. Hangsúlyozni szeretném, hogy az elliptikus görbék nem ellipszisek. Ellipsziseknek egyenlete másodfokú. És ezek a görbék a nevüket onnan kapták, hogy kapcsolatba hozhatók az ellipszis ívhosszának a számolásával. A következő ábrán néhány jellegzetes elliptikus görbeforma látható, ezek szerintem egyszerűen gyönyörűek. A szimmetria és aszimmetria egyszerre mutatkozik meg, ez két darabból áll, nézzük a következőt. Ennek a görbé egy darabból áll, és egy íjra emlékeztető alakú, és a harmadik, amit meg szeretnék mutatni, az meg ilyen váza formára is emlékeztet. A műveletekről szeretnék most egy kicsit szólni. A matematikában ezek alapvető jelentőségűek, például a számok között az összeadás egy nagyon jól ismert művelet. Valami hasonló értelmezhető az elliptikus görbék pontjai. Ebből a célból szokás még hozzávenni a görbéhez egy végtelennel jelölt pontot, ilyen szundikáló fekvő 8-as szokta jelölni. Erről a pontról azt gondoljuk, hogy rajta van minden függőleges egyenesen, és hogy az x-tengelyre való tükörképe önmaga. Na ennyi kicsit talányos előkészület után megmondanám, hogy hogy kell definiálni két pont összegét. Itt a P és a Q pont összegét úgy definiáljuk, hogy megrajzoljuk az összekötő egyenesüket, ez egy harmadik pontban metszi a görbét, és annak az x-tengelyre való tükörképe lesz az összegpont, amit egy ilyen karikába zárt plusszal jelölünk, hogy megkülönböztessük a szokásos összeadástól. Ez egy nagyon egyszerű ilyen geometriai recept. Erre a műveletre teljesülnek az érdekes műveleti szabályok, amelyek hasonlítanak az összeadáséra. Ha itt a körös plusz helyett csak pluszt gondolunk, a végtelen helyett, a fekvő 8-as helyett nullát, akkor olyan szabályokat látunk, amelyek a számok összeadására is igazak. A pont összeadásnak ezek a geometriai szabályai, vagy ez a geometriai szabály, amit megadtam, hogy egyenes, metszéspont és tükrözés van benne, ezek a koordináták segítségével számolássá alakíthatók, algebraivá alakíthatók. az összeg, ha megvan adva két pontunk, amit össze kell adni, akkor annak a koordinátáiból az összegpont koordinátái számolással, számítással határozhatók meg. Ebben az az érdekes, hogy ebben a számításban az alapműveleteken kívül másra nem lesz szükségünk. Összeadás, kivonás, szorzás és osztás megteszi. Itt illusztrációképpen egy görbénél meg van, hogy hogyan lehet egy pontnak a dupláját kiszámítani, a P meg P pontot. Akkor a két pont, amit összeadunk, azonos. Kicsit bonyolultnak tűnnek ezek a formulák, de az látszik belőlük, hogy csak összeadni, kivonni, szorozni és osztani kell hozzá. Ahhoz, hogy tovább menjünk, egy kis kitérőt kell tennem a maradékok, osztási maradékokkal való számolás területére. Az osztási maradékokkal való számolás egy igen hasznos eszköz a matematikában és annak több alkalmazási területén, és tulajdonképpen mindannyian találkoztunk már vele. Amikor 20 óra helyett, itt van egy órám, a bolondos óra, amikor 20 óra helyett 8-at mondunk, vagy mondjuk délelőtt 10-kor azt mondjuk, hogy még 3 óra van egyig, akkor valójában 12-vel való osztási maradékokkal számolunk. Na most itt a 12 helyett bármely más P pozitív egész szám lehet, a én példámban 5 lesz. P-vel való, az 5-tel való osztási maradékok, ugye a lehetséges maradékok az 0, 1, 2, 3, 4, és úgy gondolhatjuk, hogy egy olyan órán számolunk, amelynek 0, 1, 2, 3, 4 vannak a számlapján. Így például a 6, ugye, hogyha a 6-ot lépünk, akkor ide jutunk el, a 6 az 1-re, 6 lépés után 1-re érünk, ugye a 6 az 5 meg 1, a osztási maradék a 6-nak 5-tel osztva az 1. A osztási maradékok körében is értelmezhetjük a számunkra megszokott műveletek nagyobb részét, például az összeadást is. Két osztási maradék összegét azt úgy határozhatjuk meg, hogy összeadjuk őket, mint számokat, majd vesszük az eredmény osztási maradékát. Például a 2 meg a 3 maradékok, megint az 5-nél maradva, a összegét úgy kaphatjuk meg, hogy összeadjuk őket, hogy az 5-öt ad, és annak az osztási maradéka 0. A 3 meg 4 az 7 lesz, ugye, és annak az osztási maradéka 2, ahogy ez a táblázat itt is mutatja. Így néz ki az összeadó tábla tulajdonképpen az 5-tel való osztási maradékok körében. Hasonlóan járhatunk el a szorzás esetében is. A számokat, a osztási maradékokat, ami jelen esetben most az 5-nél ugye 0, 1, 2, 3, hogy összeszorozzuk, és a szorzat mennyiségnek vesszük az 5-tel való osztási maradékát. Mondjuk a 3-szor 4, az ugye itt van, az 12, az 2-szer 5 meg 2, tehát 2 lesz a maradék, tehát így értelmezhetők ezek a műveletek. Hasonlóan kaphatjuk meg a kivonást is. Az osztás már bonyolultabb, az osztás nem végezhető el, akármilyen P pozitív egész maradékai esetében, viszont akkor, ha a P prím szám, azaz olyan szám, olyan egynél nagyobb egész szám, ami nem írható fel nála kisebb pozitív egészek szorzataként, akkor az osztás is elvégezhető jelentős mértékben, minden nem nulla maradékkal lehet osztani. Például a egyharmad, ebben az esetben az egyharmad szerepére, ugye az 5 az prím szám, jó lesz a 2, mert ugye az egyharmadtól azt várjuk el, hogy azt 3-mal szorozva 1-et kapjunk, és a 3-szor 2 az valóban 1 lesz. Tehát tényleg elvégezhető így az osztás. Tehát ennek a kis résznek az üzenete az, hogy ha a P az prím szám, akkor az értelmezhetek maradékok között az összeadást, kivonást, szorzást, és a nem nulla maradékokkal való osztást is. Nos, ezzel a lehetőséggel, a maradékokkal való számolás lehetőségével felvértezve, bámulatosan érdekes véges alakzatokat kaphatunk elliptikus görbékből. E célból vegyünk egy olyan görbét, itt van egy egyenlete, általános egyenlet van oda felírva, aminek az együtthatói, tehát az AB számok, amikor szerepelnek azok egészek, és válasszunk egy P prím számot. A így vett véges alakzatnak a pontjai most nem számokból álló párok lesznek, ugye, mint a sík pontjainak a koordinátái, hanem osztási maradékokból álló párok lesznek. Mégpedig olyan párok lesznek, amelyek teljesítik a görbe egyenletét, tehát elvégezzük azt a számolást, ami itt van, és megnézzük, hogy a V-nek a négyzete ugyanaz, mint a másik oldali kifejezés, de a számolást a maradékokkal való számolás szabályai szerint végezzük el. Egy konkrétabb példát is nézzünk erre. Nézzük ezt a görbét, aminek y nézet egyenlő x köbb mínusz 2x az egyenlete, és legyen a p az 5, amivel eddig is foglalkoztunk, akkor az e5-tel jelölöm azt a görbét, vagy azt a véges alakzatot, aminek a pontjai, tehát 5-tel való osztási maradékokból álló párok lesznek, amelyekre teljesül a görbe egyenlete. Ez a 10 pont lesz jó, ide is hozzávesszük a végtelen pontot, azt mindenhova jó oda gondolni. Például a 2-3 pontot nézzük meg, ugye akkor itt 8 mínusz 4 az 4 adódik ezen az oldalon, ha 2-t írok be, ha ide 3-at írok be, az 3-szor 3, az 9, annak az 5-tel való osztási maradéka 4, tehát tényleg fennáll az egyenlőség az osztási maradékok körében. Más pont, ezek a világosabb gombocskák nem adnak pontot a görbén, tehát tényleg ez a 10 pont lesz. Nagyon fontos mennyiség, föl is jegyezzük a pontok számát, hogy ennek a véges alakzatnak hány pontja van. Ezt n-nel jelöljük, és odaírjuk, hogy mi az a p, amit alkalmaztuk. Tehát az n-dött mennyiség, ez 10, és ugyanannak a görbének nézhetjük el benn több különböző p-re is ezt a elemszámát. Ezt a konstrukciót érdemes kis tisztelettel szemlélni, mert vannak olyan előrejelzések, hogy sokunk zsebében megtalálhatók lesznek majd ezek a véges alakzatok, a ilyen intelligens kártyákon. Erről talán majd később szólok egy kicsit. Még valamit el szeretnék mondani ezekről a véges görbékről, véges alakzatokról, hogy ezek öröklik a műveletet az E-től, az eredeti görbétől. Hogyan? Ugye az E-nél a művelet kifejezhető algebrai módon, valahogyan a pontok koordinátáiból kiszámolható lesz az összegpont koordinátája, és ez az algebrai szabály az, ami alkalmazható itt is, csak nem a valós számoknál megszokott műveleteket használjuk benne, hanem a véges műveleteket, a maradékok közötti műveleteket. Korábban beszéltem a görbék és az egyenletek kapcsolatáról. Ezen a szálon szeretnék most egy picit tovább menni. Ugye szóltam arról, hogy a kétváltozós egyenletek felelnek meg a görbéknek. A ilyen egyenletek körében gyakran, amikor a megoldásukat keresjük, akkor valami szűkebb összességből fogadunk csak el megoldást. Például, hogyha egy változóról, egy egyenletben tudjuk, hogy az valaminek a darabszámát jelöli, akkor csak egész értéket fogadhatunk el. Na, az ilyen értelemben megszorított egyenletek körében nagyon sok, vagy legalábbis már érdekes nyitott problémákkal találkozunk. Tehát olyan matematikai problémával, aminek nem ismert a megoldása. Egy jellegzetes, vagy egy nevezetes ilyen probléma az, hogyha képezünk egy kifejezést x-y változókból összeadással, kivonással, szorzással, és még racionális számok is vannak benne, tehát olyan számok, amik törtként felírhatók, egész számok hányadosaként, mint ott a kétharmad, akkor egy ilyen egyenletnek hogyan tudjuk meghatározni a megoldásait, a racionális megoldásait. Tehát meg itt olyan megoldásokat keresünk, amelyeknél az x és az y is racionális. Itt van egy ilyen egyenlet, egy egyszerű ilyen egyenlet, x és y a változók, szerepelnek benne racionális számok. Ennek itt egy racionális megoldás, az x helyére kétharmadot, az y helyére nullát írunk, akkor megoldást kapunk. Általában azt nem tudjuk, hogy hogyan lehet ilyen egyenleteket megoldani. Ez egy érdekes, nyitott kérdés. Ezzel kapcsolatos egy másik rokon nyitott kérdés, hogy az egyenlet által definiált alakzatnak ugye ez egy görbét ad meg tulajdonképpen, mikor van végtelen sok ilyen racionális pontja. Tehát végtelen sok olyan pontja, amelynek a koordinátái fölírhatók tört számként. Na, az elliptikus görbék körében, visszakanyarodunk oda, ebből a szempontból változatos a kép. Vannak olyan görbék, amelyeknek véges sok ilyen racionális pontja van, de vannak olyanok, aminek végtelen sok. Ez egy ilyen példát ad. Az ottani P pontnak a többszörösei, azok csupa különböző pontokat határoznak meg. A görbén végtelen sok racionális koordinátájú pont lesz. Felmerül a kérdés, és ez egy nagyon nagy kérdés, hogy miként lehet a két esetet, a véges sok pontot és a végtelen sok pontot megkülönböztetni egymástól. Hát ezzel is foglalkozik a jelenkori matematika egy nagyon híres sejtése, amelyet Brian Birch és Peter Swinnerton Dyer brit matematikusok fogalmaztak meg. Annyit mondanék el most így erről a sejtésről, hogy két dolgot kapcsol össze. Az egyik oldalon szerepel egy egész együtthatós elliptikus görbe, és annak a racionális pontjairól szól ez az állítás, vagy ez a sejtés, és vagy a sejtésben foglalt állítás, és a másik oldalon pedig ezek az n mennyiségek szerepelnek, a görbéhez tartozó véges alakzatok pontszámai. Tehát például az n5, az ezen görbén, nek a pontszáma, amikor az öttel való osztási maradékok körében nézzük a koordinátákat. Hasonlóan értelmezhet az N7, N11, itt csupa prímekre veszünk. Tehát egyik oldalon állnak a görbe racionális pontjai, a másik oldalon a véges alakzatok pontszámai, és az a meglepő, hogy a két dolog között úgy tűnik, hogy kapcsolat van. A sejtés egyik formája arra ad pontos, a matematikusok szokásos formulázásával szükséges és elegendő feltételt, hogy a görbén végtelen sok racionális pont legyen, és az pusztán ennek a sorozatnak a tulajdonságaként fogalmazza meg. Finomabb változata, a sejtés finomabb változatából módszer is következik például a racionális pontok találására. Hangsúlyozni szeretném, hogy itt sejtésről van szó, tehát a benne foglalt összefüggésekről nem tudjuk, hogy igazak-e, tudjuk, hogy teljesülnek bizonyos speciális görbékre, de általában nyitott, hogy igazak lennének-e. Itt érdemes szólni a Clay Matematikai Intézetről, ez egy amerikai magánalapítvány a matematikai kutatások, tehetségek támogatására és a matematika népszerűsítésére. Ez az intézmény 2000-ben világhírű szakértők véleménye nyomán 1-1 millió dolláros díjat tűzött ki 7 matematikai probléma megoldására. Általánossá vált mostanra a vélemény, hogy ezek a legfontosabb kérdések a jelenkori matematikában. És ezen kérdések egyike a Birch-Swinnerton-Dyer sejtés, amit próbáltam egy kicsit itt bemutatni. A gyors meggazdagodás útjait keresők számára szeretném megjegyezni, ezek nagyon nehéz problémák, úgyhogy az is elég általános vélemény, hogy valószínűleg sokkal könnyebb módon is lehet 1 millió dollárt keresni. A nagy nyitott kérdés után most nézzünk egy nem kevésbé nevezetes, de már megoldott matematikai rejtét. A 90-es évek közepén világra szóló szenzációt keltett a hír, hogy Andrew Wiles, brit matematikus, megoldotta a Fermat sejtést. Ennek a híre bejárta a világ sajtót, egy sikeres népszerűsítőkönyv született belőle, sőt, ami nagyon ritkán esik meg matematikai rejtéllyel, egy népszerű musical központi témája is lett. Hallgassunk meg belőle egy kicsit. In fact, there are no whole number solutions where n is greater than 2, not 3 and not 10 million. That is the theorem, Fermat's last theorem, for which I have a proof. Ennyi volt ez a részlet, és akkor már előrevetítette magát a sejtést is. A Fermat sejtés, ma már Wiles tétel, ez nagyon egyszerűen hangzik, így fogalmazható meg, legyen ennek egy kettőnél nagyobb egész szám, akkor ennek az egyenletnek nincs pozitív, csupa pozitív egészekben vett megoldása. A sejtés Pierre Fermat toulouse-i jogásztól származik, aki Richelieu bíboros, 13. Lajos és a három testőr korában élt. Csupán kettelésből foglalkozott matematikával, de mégis, és mondjuk fizikával is, de mégis annyi érdekes gondolat fűződött a nevéhez, hogy a kora egyik legjelentősebb természettudósának tartják. Ő egyik általa olvasott ókori matematika könyv, a alexandriai Diophantosz aritmetikájának egyik feladata mellé fűzte ezeket a különös mondatokat. Nincsen mód viszont felosztani többet két többre, sem négyzetes négyzetet két négyzetes négyzetre, tehát háromra, négyre, mint erre nem oldható meg az egyenlet, és általában a négyzeten túl a végtelenig semmiféle hatvány két ugyanolyan nevezetűre, mely dolognak igazán csodálatos bizonyítását találtam, ez a musicalben is szerepelt, ugye ez a motivum. Szűkebb a margó sem, hogy befogadná. Tehát olyan állításként szól róla Fermat, amit bizonyítani tud, azonban ilyen csodálatos bizonyítást az eltelt 350 évben nem sikerült senkinek sem találnia, ezért valószínűnek tartják, hogy Fermat tévedett, nem volt igazán csodálatos bizonyítása. De az idők során a sejtés egyszerűsége és szépsége sokak fantáziáját megmozgatta a híres matematikusoktól egészen az amatőrökig, azonban a rengeteg erőfeszítés és a sok csillogóan szép részeredmény ellenére és a megoldás még elérhetetlen déli bábnak tűnt a 80-as évek közepén is. Aztán jöttek az elliptikus görbék. A 1950-es évek közepén egy fiatal japán matematikus, Taniyama Yutaka fogalmazott meg egy nagyon merésznek hangzó sejtést, racionális együtthatós elliptikus görbékről, amit aztán Shimura Goro japán és André Weil francia matematikusok még finomítottak, úgyhogy ezért ezt Taniyama Shimura Weil sejtésnek nevezik, mi röviden TSV sejtésként fogunk rá hivatkozni. Ennek a kimondása nagyon sok időnket venni el, úgyhogy röviden csak annyit mondanék, hogy ez is az N sorozatról szól, a görbéhez tartozó N2, N3 és így tovább sorozatról szól, és azt mondja, hogy ez a sorozat valami nagyon erős szabályszerűséget, mintázatot mutat. Itt egy példa illusztrációként, ennél a görbénél, a y négyzet egyenlő x plusz 1 egyenletű görbénél, ez a mintázat abban a nagyon markáns, nagyon határozott formában mutatkozik meg, hogy az NP-re ilyen nagyon egyszerű formulát lehet adni, hogy az P plusz 1 lesz bizonyos prímekre, a többi prímekre is van hasonló formula, egy picit bonyolultabb, de lényegében ott is egy ilyen szép szabályszerűség van. Három nappal Bolyai János születésnapja december 15-e előtt feltétlen meg kell említenem, hogy ennek a sejtésnek van egy geometriai megfogalmazása is, amelyben szerepet játszik Bolyai János nagy-nagy felfedezése, a hiperbolikus sík is. De ez egy más történethez tartozik igazából. Térjünk vissza a Fermat sejtés és az elliptikus görbék történetéhez. A következő esemény, amiről szólni akarok, már összefűzi a két szálat. A 80-as évek közepén több matematikus munkája nyomán kiderült az a különös dolog, hogy a TSV sejtésből következne a Fermat sejtés. Ezt akkor egyelőre a matematikusok taglalták ámulattal és nagy izgalommal, csodálkozva azon, hogy a magasfokú, akármilyen magasfokú Fermat egyenletek problémája harmadfokú egyenletekhez, az elliptikus görbékhez köthető. Andrew Wiles ekkor kezdett el foglalkozni a Fermat sejtés megoldásán, pontosabban a TSV sejtés megoldásán. Ő fiatal kora óta az elliptikus görbékkel foglalkozott, és a Princetoni Egyetem professzoraként régóta a kérdés szakértőjének számított. Fiatal korában, azt hiszem 10 éves volt, és arról is van egy képünk, amikor a Fermat sejtés varázsa megígézte, és most az új fejlemények kapcsán úgy érezte, hogy számára nagyon ismerős terepen, az elliptikus görbék világában kísérelheti meg, hogy a gyerekkori álmának utána menjen, megpróbálja a Fermat sejtést bebizonyítani úgy, hogy a Taniyama Shimura Weil sejtésen dolgozik. Egy hazai pályán próbálkozhatott ezzel, úgy érezte. És 7 esztendei kemény munkával ez sikerült is neki. Ennek a vége felé egyik volt tanítványa, Richard Taylor is segítette, és be tudta bizonyítani valóban a TSV sejtést elég sok racionális együtthatós görbére, nem mindre, de elég sokra ahhoz, hogy abból következzen a Fermat sejtés. A bizonyítás hírét a világ nagyon nagy lelkesedéssel fogadta. Erre a hangulatra egy jellemző apró adalék, hogy az egyik népszerűsítő előadáson, amit Kaliforniában tartottak, még a jegyüzérek is megjelentek, és többszörös áron adták el az előadásra szóló jegyeiket. Alig, hanem egyet értenek velem abban, hogy ők voltak a világ legjobb ízlésű jegyüzérei. Most pedig a elliptikus görbék elméleti szépsége után egy fontos gyakorlati alkalmazásukról szeretnék szót ejteni. A információs társadalom korát éljük, és egyre több teendőket végezhetjük az interneten keresztüli információcsere üzenetváltások segítségével. Ugye például kezelhetjük a bankszámlánkat, elektronikus levelet írhatunk, vagy éppen vásárolhatunk az interneten keresztül. Mindezen alkalmazások során igen fontos, hogy az üzeneteink titkosak legyenek, abban az értelemben, hogy illetéktelen kíváncsiskodó ne tudhassa meg azok tartalmát. És ebben segít az ilyenfajta üzenet közlésben, továbbításban a titkosírások tudománya, a kriptográfia. Ez a mesterség sokáig a katonák és politikusok ügye volt, mára azonban a nagymérvű igények és a fejlődés hatására az információs ipar virágzó milliárd dolláros ágává nőtte ki magát. A kriptográfiai titkosító módszerek jelentős része matematikai struktúrákra alapoz. A kriptográfusok valahogy fordított szemlélettel nézik a világot, kicsit úgy, hogy nekik áldás az, ami másnak átok, és fordítva. Tehát ők ilyen nehéz feladatokat keresnek, olyan számítási feladatokat, amelyeket csak nagyon sok számítási idő, erőforrás árán lehet megoldani, és a rejtjelezést úgy igyekeznek kialakítani, hogy az illetéktelen kíváncsiskodó feladata az, hogyha tényleg fel akarja törni a titkot, meg akarja tudni azt, amit neki nem szabad, akkor az a nehéz feladat legyen, azt kelljen megoldania. Na, ilyen feladatot kaphatunk elliptikus görbék segítségével, mégpedig véges görbék segítségével. Itt emlékeztetőnek van itt, ez a pici 10 pontú görbe, ennél azért jóval nagyobbakra lesz szükség, de mindenképpen egy elliptikus görbe kell, és egy prim szám, ami itt az 5-ös. És meg szeretném fogalmazni azt a nehéz feladatot most, amit ezen a területen használnak. Egy jelölést vezettünk be hozzá, a K-szorkú, kicsit a szorzás analógiájára, egy olyan ilyen pontösszeget jelent, ahol ugyanazt a pontot adjuk önmagához, összesen K-szor. Ezzel a jelöléssel megfogalmazhatom ezt a notórius, hírhet nehéz feladatot, a diszkrét logaritmus feladatot. Ennek a bemenete egy véges görbe, EP, és ennek két pontja, ezek adottak, és ezek mellett határozzunk meg egy olyan K egészet, ha létezik ilyen egyáltalán, amellyel a Q-nak a K szorosa megadja az R-re. Tehát, hogy hányszoros többese az R a Q-nak. Na, ez tűnik olyan nehéz feladatnak, amely alkalmas lehet arra, hogy segítségével a titok apró tűjét hatalmas szénakazalba csomagoljuk be. Nézzünk konkrétabban most egy olyan görbét, amely elég nagy, ami alkalmas lehet ilyen célra. A Egyesült Államok Nemzeti Szabványügyi és Technológiai Hivatala igazából több görbét is javasol, több ilyen véges alakzatot is javasol a titkos kommunikáció céljaira. Ez egyikük a P192-es jelű, ilyen szép takaros vejestrassz egyenlete van. Csak a B szám lesz benne 58 jegyű, szóval tényleg nagyon nagy, és a P sem 5, az a pici szám, hogy pici prima, amit néztünk, hanem az is egy 58 jegyű szám lesz, és az NP, ennek az alakzatnak a pontszáma is egy hatalmas nagy szám. De ez egy olyan görbe, ami alkalmas lehet titokképzésre, küldésre, és mondjuk elektronikus aláírás képzésére. Na, nézzük meg ennek a problémának, vagy ennek a feladatnak egy alkalmazását. Nagyon sok van neki. A Diffie-Hellman féle közös titokképző protokollra vetünk egy pillantást. Képzeljük el, hogy van két személy egymástól távol, mondjuk Rómeó és Júlia Veronában bezárva mindketten Zord atyáik házába, és meg akarnak egyezni egy közös titokban, internet kapcsolaton keresztül, amit azonban bárki lehallgathat. Tehát a közös titok lehet például a veronai bankban a junior bankkártyájuk száma, mondjuk ezt meg szeretnének, vagy ahhoz egy ilyen jelszó része. Na, hogy járhatnak el? Vesznek egy EP görbét, és annak egy pontját. Például EP-nek vehetik a P192-est, amit az előbb mutattam. És akkor itt van, hogy miket tegyenek. Júlia dolgait kékkel kódoltam, Rómeóit pirossal, Hanvas Béla pütyájából vettem a nemeknek ezt a színkódolását. Mindenki sorsol magának egy nagy egész számot, és a pontot, amiben közösen megegyeztek, és bárki tudhatja, azt megszorozza ezzel a számmal. Így kapja Rómeó a piros kúpontot, Júlia a kék kúpontot. Ezután ezt kicserélik, átküldik az esetleg nem túl megbízható kommunikációs csatornán, amiben lehallgatják. Ezután a kapott pontot mindenki megszorozza a nála levő titkos ilyen számmal, amit saját magának sorsolt, Rómeó R-rel, Júlia pedig J-vel. És a műveleti szabályokból, a pont összeadás tulajdonságaiból kiderül, hogy mindkettőjüknél ott van ugyanaz a pont, ami ugyanaz lesz, mint az eredeti, a Q-pontnak az R-szer J-szerese. Ez tehát alkalmas lehet ilyen legalábbis közös információ darab céljaira. És ha meggondoljuk, hogy mit láthat az, aki itt lehallgatja ezt az üzenetet, hát tudhatja, hogy a 192-es volt a görbe, a Q-pontot is tudhatja, a kék Q-t és a piros Q-pontokat is. Ezekből az R-et meg a J-t kellene meghatároznia. Ennél a görbénél ez tényleg egyenértékű a diszkrét logaritmussal, tehát a P192-esnél, és még sok másnál is. Tehát így működik ez a protokoll. Van neki egy fontos számításigényes lépése, erről szeretnék szólni, ezt kérném szépen a következő rajzot. Gyorsan kell tudnunk kiszámítani ilyen K-szor Q pontokat, akkor is, hogyha a K mondjuk 58 jegyű. Úgy gyalogosan egyesével adogatni a Q-t, ez nem menne, a Föld kora nem lenne elegendő a legjobb számítógép alkalmazása mellett. A gyors módszert azt egy példával érzékeltetném, hogy a 20 Q pontot hogy lehet gyorsan kiszámolni. Ugye itt van, amikor a kézenfekvő módon számoljuk 19 darab pont összeadással, de ezt valójában meg lehet oldani 5-tel is, hogy először a 2-t számolom ki egy duplázással, még egy duplázással a 4-et, majd a 8-at, és még egyel a 16-ot, és akkor a 4-esből és a 16-osból egyel megvan a 20. Ez csak 5 műveletet jelentett, és ezt a gondolatot, ezt a duplázós ötletet lehet alkalmazni arra, hogy tényleg megvalósítsák ezt a protokollt. Ez az ötlet egyébként elképesztően régi, több mint 3500 éves. A háttere ennek az ábrának a Rind papírusz egy részlete, mert valójában már ott szerepel ez a gondolat, ott számok szorzásával kapcsolatban. Jelenleg elmondhatjuk, hogy több titkosítással kapcsolatos alapfeladatra az elliptikus görbék látszanak a legolcsóbbaknak, abban az értelemben, hogy egy adott biztonsági szint eléréséhez ők jelentik a legkisebb számítási kapacitást jelentő megoldást. Tehát olyan módszerek ezek, amik viszonylag kevés erőforrással megvalósíthatók. Ezért több olyan prognózis is van, hogy az alacsonyabb számítási erejű eszközökön nagyon széles körben fogják őket alkalmazni a jövőben, például ilyen intelligens kártyákon, mint a jövő bankkártyái, mobileszközökön vagy böngésző programokban. A bankkártyák miatt mondtam azt az előadás eleje felé, hogy lehet, hogy a zsebünkben lesz majd ilyen kicsi véges alakzat. Az előadás vége felé a biztonságos üzenetközlés és általában a tudomány után most látogassunk el egy kicsit a művészet területére. Mauritz Cornelis Escher, van egy albuma nálam, nagyon szép albuma, a egyike volt a 20. század legeredetibb alkotóinak. Gazdag munkásságának, ugye grafikus és festőművész volt, gazdag munkásságának egy jelentős részét alkotják az úgynevezett látványparadoxonok. Ezek valamilyen képtelenséget jelenítenek meg, és tesznek így mégiscsak lehetségessé a rajzok az ábrázolás szintjén. Egyik kedvencem ezek közül a vízesés, hogyha követjük végig lefelé a víz útját, akkor furcsa módon egyszer csak visszajutunk ugyanoda, ahonnan elindultunk. Egy másik ilyen kép, ilyen látványparadoxon a rajzoló kezek, két kéz, amelyek egymást rajzolják. Ezekre a képekre, ezekre a látványparadoxonokra jellemző, hogy a részleteik igen pontosak, valószerűek, talán ezért is olyan csattanós, amikor megértjük, megérezzük, hogy összességükben valami teljes képtelenséget ábrázolnak. Escher világának egy másik fontos jellemzőjét adják a matematikai, elsősorban geometriai gondolatok. Hát egy sor gyönyörű mozaikot készített, itt van egyiknek a lovasoknak a részlete, ugye a sík egy kiparkettázását adja egybevágó, sötét és világos lovasfigurákkal. A kép, amelyről most itt igazából beszélni szeretnék, az egyesíti ezt a két gondolati szálat, a látványparadoxont és a geometriát. Ez az 1956-ban készült Képtár című kőnyomata. Mit is láthatunk a képen? Egy fiatal ember néz egy képet itt a képtárban, a kép előterében egy hajót láthatunk, mögötte egy kikötőt, aztán a kikötői házakat, és aztán jobbra téved a tekintetünk, akkor kis tornyocskákat, kupolákat látunk, ami miatt egyik neves elemzője, Douglas Hofstetter, máltai kikötőnek gondolta ezt a képet. Itt egy hölgy néz ki az ablakon, és alatta pedig képtárat látunk, és bent a képtárban eljutunk a fiatal emberhez. Szóval valahogy a képben benne van ugyanaz a kép. Ez a jelenség nem ismeretlen számunkra. A televízióban például gyakran láthatunk ilyet, amikor a kamera egy olyan képernyőre néz, amelyik az éppen zajló adást mutatja. Másik ismert példa Mackó Saj címkéje, amelyik néhány alkalommal ezelőtt szerepelt itt Csermely Péter professzor úrnak az előadásában. Viszont a képtáron tett körutazásunkra gondolva arra jutunk, hogy itt más is van, mint ez a képben jelenség, hiszen nem egy kisebb fiatalemberhez jutottunk vissza, hanem ugyanahhoz. Ennek a magyarázata jelentős részben abban rejlik, hogy Escher nagyítást alkalmazott. Ahogy itt jövünk erre felé, látjuk, hogy az ablakok és a házak egyre nagyobbak lesznek, és hasonló ilyen ível tágulást figyelhetünk meg így a kép más részein is, ahogy követjük a vonalakat. A képet hosszasabban szemlélve úgy érezzük, hogy valami rend húzódik meg a vonalak kuszasága mögött. Mi lehet ez a rend? Ha a kép közepére nézünk, ott egy fehér foltot láthatunk, ahol Escher monogramja és aláírása szerepel. Vajon folytatható lenne-e a kép, a rajz erre a tartományra úgy is, úgy, hogy megmaradjon az eddigi Escheri rendje? Ilyesféle kérdéseket tett fel magának néhány esztendőben ezelőtt ifjabb Hendrik Lenstra, holland matematikus. Itt egy kis kitérőt tennék, megemlíteném, hogy ifjabb Hendrik Lenstrának igen nevezetes kapcsolata van a magyarországi matematikával, ugyanis fivérével, Arjen Lenstrával és a magyar Lovász Lászlóval együtt találták meg az algebrai számítások terének egyik legnevezetesebb algoritmusát, legnevezetesebb számítási módszerét. Ezzel olyan problémát oldottak meg, amelyik Newton óta foglalkoztatta a matematikusokat. Igen. Nos, Lenstra gondolkodására visszatérve, Az a meggyőződése kezdett kialakulni, hogy ezt a képet nézte, hogy ez valami rendszeres, szisztematikus, szabályszerű módon alakult ki, valami egyszerű, közönséges, ilyen furcsa vonalakat nem tartalmazó képből. Úgy gondolta tehát, hogy volt egy eredeti kép, és abból valamilyen pontos leképezés, transformációt alkalmazva jutott el Escherhez a képhez, és a transformáció, gondolta Lenzra teljes joggal, a matematika birodalmába tartoznak. A fennmaradt vázlatok és leírások alapján tanulmányozta Escher módszerét, és kiderült, hogy valóban volt egy egyszerű ilyen kép a képben jelenséget mutató kép mediterrán kikötővel, fiatalemberrel és képtárral, és ebből kapta Escher ezt a különös képet. A Escher gondolkodását és munkáját modellezve egy matematikai modellt állított fel ifjabb Hendrik Lenzra, és aztán brilliáns a matematika több területét is érintő érveléssel megmutatta, hogy egyetlen olyan leképezés, ilyen szabályszerű transformáció van, ami az eredeti torzítatlan képből megadja a képtárnak ezt a különös változatát, és ebben a gyönyörű levezetésben játszanak szerepet az elliptikus görbék. Itt egy olyan jellemzőjük játszik szerepet, ami kapcsolatba hozza őket az olyan periódikus alakzatokkal, mint a négyzetrács a síkon. A általa kapott leképezés pontos és jól számítható, elegáns formulával megadható valami, és Lenzra leideni munkatársa Barde Smith vezetésével ki is dolgozták a képtárnak ezen a modellen alapuló változatát. Itt lehet látni ezt a képet, ez egy gyönyörű animált változata a képnek, és a legjelentősebb eltérés az eredeti és az ilyen számított kép között, hogy ennek a közepe is ki van töltve, méghozzá az eredeti képnek a 22-dére kicsinyített és mintegy 158 fokkal az óramutató járása szerint elforgatott változata szerepel. Ilyen érdekes ez a rekonstrukció. Erről a projektről, erről a rekonstrukcióról Lenzra és De Smith ragyogó honlapot tart fenn. Mindenkinek ajánlom, hogy nézzen rá valamikor, amit a leideni egyetemen hoztak létre. Számomra ezzel a dologgal kapcsolatban nagy talány, hogy Escher, aki egyáltalán nem tanult felsőbb matematikát, miként juthatott ennyire közel egy cseppet sem egyszerű ilyen matematikai szabályszerűséghez, ami hát abban a transformációban, leképezésben megnyilvánul. Alig, hanem ez egyedülálló zseniének a titka marad. Igen. Hát zárszóként azt mondanám, ugye itt az elliptikus görbék világában tett kirándulásunk végén, illetve nem is azt mondanám, hanem Galilei egy gondolatára szeretnék hivatkozni. Galilei azt mondta, hogy a természet nagykönyve a matematika nyelvén van írva. Nobel-díjas honfitársunk Wigner Jenő csodálattal beszélt arról, hogy ez a nyelv mennyire alkalmas a fizikai világ jelenségeinek, törvényszerűségeinek a leírására. Remélem, sikerült érzékeltetnem önökkel, hogy az elliptikus görbék igazi ékességei ennek a nyelvnek. Köszönöm szépen a figyelmet!